Iton Erdélyben.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Hargita megyei Csíkmadarasra kalauzoljuk Önöket. A település Csíkszeredától 16 kilométerre északra, a Hargita-hegység és a Csiki havasok által körülzárt medencében, az Olt folyó mentén található. 2002. áprilisától lett önálló, addig közigazgatásilag Csíkdán falvához tartozott. 1332-ben említik először, de nevének első hiteles okleveles említése 1567-ből való. Madarakban gazdag területéről kaphatta nevét, de lehet, hogy solymászok faluja volt. A hagyomány szerint a falu eredetileg a Hámorkertben vagy Fejedelem kertjében létezett. Lakói egykor vas és higanybányászattal foglalkoztak, ami fejedelmi monopólium volt. A 18. században kifogyott a vas, és híres fazekas falu lett, azonban a 19. század végére a fazekasság is megszűnt a faluban. Gazdag termálvíz készletei és kiaknázatlan andezit telepei vannak.
Felcsík térségben forgalmának 50%-át a madarasi vállalkozók termelik.
Olyan felszereltségű iskolával rendelkezünk, amit nem tudom, hogy városi iskola tudhat-e magáénak.
Én úgy szeretném, hogy mi tanítsuk meg a gyermeket az életre.
A fiataloknak most én úgy érzem, hogy a sport, a szórakozás, ami leginkább igényük.
Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken a Csíkmadarasi Népi Zenekar muzsikál. Összeállításunk első részét közvetítjük.
Péter Dávid vagyok, Csíkmadaras polgármester. Jelenleg működik a vízhálózat bővítés, aszfaltoznak az utcába, iskolákat építünk, felújítunk, közösségi tereket hozunk létre, tehát a beruházások azok folynak. A mandátum elején azt mondtam, hogy egyik fő célom az, hogy közösséget tudjunk építeni. Egy olyan hangulatot tudjunk Madarason kialakítani, ahol a madarasi emberek jól érzik itthon magukat. Ez egy célkitűzésünk, ezért az elmúlt időszakban a járványügyi szabályokat betartva próbáltunk olyan programokat megszervezni, ahol a madarasi emberek részt tudnak venni, tudnak szervezkedni, különböző egyesületek, hála Istennek, bekapcsolódtak, és kialakulóban van egy kellemes, jó hangulat a községünkben.
Van sok vállalkozó?
Minden térségnek megvan a potenciája Madarason, inkább vállalkozók, kereskedők vannak szomszéd településeken, talán a turizmus jobban működik. Azt kell tudni Madarasról, hogy Felcsík térségben forgalmának 50%-át a madarasi vállalkozók termelik, tehát hogyha azt mondom, hogy Madarason van 400 alkalmazottunk, vagy Madarason van 140 darab cég, vagy Madarasnak akkor az évi adó forgalma, mint Felcsíknak, akkor ezek hatalmas számok, és indirekt módon kell tudjuk őket segíteni alapinfrastruktúrával. Az önkormányzat, ahogy tudja, ezeken meg is tesz.
Milyen jellegű vállalkozások működnek?
Talán a legrégibb a tejfeldolgozónk, van a pékségünk, van a kertészetünk, de vannak hatalmas fuvarozó cégek, szállító cégek. Ha azt mondom, hogy Madarason van 60 darab kamion, az hatalmas szám, és tudnak olyan forgalmat csinálni, hogy ezért emelkedik ki a település a többiek közül.
Gazdálkodnak is az emberek? Mert én látom, hogy itt a területek azért meg vannak dolgozva.
Igen, és az elmúlt időszakban nagyon sok gazda kiment külföldre. Tudták teljesíteni azt az ideált, hogy fiatalon elmennek, tapasztalatot szereznek, megnézik, hogy hogy kell gazdálkodni nyugatabbra, a Svájcba, és azokat a mintákat, példákat hazahozzák, és így próbálnak felállni. És igen, ők a jó példáink, hogy itthon is meg lehet élni a gazdálkodásból. Vannak tehénfarmaink, jó farmjaink, hatalmas területeink vannak, ahol van lehetőség legelni. Most újabban állnak át biogazdálkodásból, gazdálkodásra. Tehát azt mondom, hogy a gazdák is hozzák a formájukat ugyanúgy, mint a vállalkozók, hozzá tudnak tenni a közösségi élethez.
Munkanélküliség van itt a településen, vagy hogyha ennyi a vállalkozó, meg gazdálkodó, akkor fel sem merül ez a kérdés?
Munka erőhiány van inkább, nincs munkanélküliség. Hogyha azt mondom, hogy szociális dolgozó a hivatalnál, úgymond rászoruló egy család van, akkor azt tudom mondani, hogy nincs munkanélküliség. Aki el akar helyezkedni és munkát akar keresni, akar dolgozni, annak megvan a lehetősége. Főleg egy ilyen kiemelt gazdasági képességgel rendelkező községben.
Külföldre mennek a fiatalok?
Igen, heti rendszerességgel jönnek és kérik azt a pecsétet és aláírás, hogy ők jó háziak és megfelelnek a külföldi munkára. Úgy engedem el a fiatalokat, Isten segítsen, de hazavárunk, és azt a tapasztalatot, amit kint szereztek, azt hozzátok haza, és azt a pénzt, amit kerestetek, azt a fektessétek vissza a közösségetekbe. Itthon is meg lehet élni, itthon is megvannak a lehetőségek. Aki akar és keresi a munkát, az meg fog tudni itthon is élni.
Nagyon sok civil szervezet is működik itt a településen. Soroljuk fel, hogy kik tevékenykednek.
Van körülbelül 5 civil szervezetünk. Van a Csíkmadarasért Egyesület, aki a programokat szervezi, akkor van az iskolának egyesülete, közbirtokosságnak egyesülete, fúvós egyesületünk van, környezetvédelmi egyesület, van a vonósok, akik akár egyesület szinten is működnek, és az a lényeg, hogy ezeket az egyesületeket, ezeket a csoportba tömörüléseket be tudjuk vonni a közösségi életbe. Hisz a polgármesteri hivatal mindent is nem tud megoldani, ezért nagyon szükség van ezekre a munkaerőkre és ezekre a szervezőképes emberekre.
Polgármestersége előtt alpolgármesterként tevékenykedett. Nehezebb dolga van most polgármesterként, mert azért nem egy akármilyen települést vezet.
Polgármesternek lenni teljesen más. Mindig azt szoktam mondani, hogy a mi munkaidőnk az 24 órás. 24-ből 24-et a községet kell szolgáljuk. Itt a minap volt egy vitám egy építkezővel, és azt mondtam, hogy úgy képzeld el, hogy a te munkádat én, ha a jóisten megsegít, 90 éves koromig kell nézzem. És most nincs rá lehetőségem másra fogni. Tehát én vagyok az utolsó ember, aki eldöntem, hogy jó vagy nem jó. És ezt nem szeretném életem végig végignézni, és azt mondjam, hogy én ezen túlnéztem, vagy esetleg könnyelműen túlestem rajta, ezért próbálom helyre rakni azokat a dolgokat, amik által a községünk normálisan fog infrastruktúrálisan is fejlődni.
Nagyon nagy fölénnyel nyerte meg a választást, ez egyfajta teher is, tehát jobban kell bizonyítani a lakosoknak, mint hogyha mondjuk fele ennyi erővel nyert volna?
Néha megtörténik, el vagyok gondolkodva, és elmegyek egy madarasi ember mellett. És akkor azt mondom, hogy Istenem, ennek nem köszöntem, pedig ez is mellettem volt. Tehát én úgy gondolom, félretéve az eredményeket, hogy Madarast én 100%-ba kell képviseljem. Hála Istennek az úgymond idézőjeles ellenzékkel nagyon jó kapcsolatunk van, együtt dolgozunk, úgy az önkormányzatba, úgy a programokba. Azt mondom, hogy most Madarason nem tudnám mondani azt, hogy van pártpolitika. Természetesen az RMDS többségben van, de ezt nem igazán szeretnénk kihasználni, mert egy 2000-es számú lakosoknál ez tiszteletlenség úgy a lakosok felé, mint egymás felé, hogy különböző pártokra húzzunk.
Akkor ezek szerint még mindig érzi a támogatottságot a lakosság részéről?
Úgy érzem, hogy rendben vagyok. A programjainkba részt vesznek. Volt egy nagy takarításunk, ahol közel 100 önkéntesünk volt, és ott éreztem azt, hogy igenis, amikor megszólítod egy nemes cél érdekében a közösséget, akkor csatlakoznak.
Bizonyára az is jó érzés, amikor elmegy egy évzáróra, évnyitóra, és ott megdicsérik a madarasi gyerekeket, hogy milyen kiváló teljesítménnyel veszik az akadályokat. Ez nem csak a tanároknak, a szülőknek, hanem akár egy községvezetőnek is elégtételt adhat, hogy a hivatal is oda teszi a magáért, hogy ilyen körülmények között tanulhassanak.
Természetesen egy önkormányzat, egy polgármester, egy közösség a fiataljairól talán a legbüszkébb. Tudják, hogyha vannak fiatalok, van utánpótlás, és ez tanulásban is megnyilvánul, akkor az egy épp, egészséges közösség lesz, és majd ezek az emberek fognak tudni minket helyettesíteni.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Fatakas Ágoston vagyok, alpolgármester.
Nagyon fiatal alpolgármester, szokja a szerepkört?
Igen, elsőre furcsa volt, viszont teljesen más volt, mint ahogy az ember elképzelné. Kicsit tartottam ettől a pozíciótól, viszont azt kell mondjam, hogy egy pozitív csalódás volt, és nagy öröm, hogy nemhogy itthon dolgozhatok, hanem még a községemet is szolgálhatom.
A fiatalok hogy néznek fel az alpolgármester úrra? Mert végül is közülük került ki.
Semmi nem változott azóta, ugyanúgy barátként, ismerősként tekintenek rám, bizalommal keresnek meg, és próbálok mindig a kedvükbe járni, hiszen Ők szavaztak nekem bizalmat, ez is volt az elsőleges célom, hogy az önkormányzat munkájába tudjam azt a mai 20 évesek által képviselt szemléletet behozni.
Mielőtt alpolgármester lett volna, azelőtt is tett a fiatalokért, a közösségért.
Igen, részese voltam az ifjúsági szervezeteknek, és még mielőtt ide kerültem volna ebbe a pozícióba, a Covid megadta azt a lehetőséget, hogy egy községkonzultációt tudtam menedzselni, részese lenni, és így fel tudtuk térképezni a közösségnek a szükségletét, az, hogy mire is van igazán szükségük.
A fiataloknak mire van szükségük?
A fiataloknak most én úgy érzem, hogy a sport, a szórakozás, ami leginkább igényük. A télen beindult a jégkorunk ifjúsági szinten, ott is vagyunk 20-valahányan, járunk florbolozni, heti rendszerességgel, és persze a foci is, amire van lehetőségünk.
Mennyire összetartóak a fiatalok? Mert legtöbb helyen én azt látom, vagy azt mondják, hogy vannak ilyen kis csapatok, tehát a barátok, szomszédok, azok egy csapat, de úgy a falu felső felével jóba vannak, de nem az az igazi összetartás falu szinten.
Itt is hasonló a helyzet, hiszen vannak különböző csoportok, baráti körök, akik a korosztály szerint szelektálódnak ki, viszont amikor van lehetőségük együtt lenni, akkor minden probléma nélkül mindenki mindenkivel barát. Nagyon ritkák a konfliktusok.
25 évesen nem érzi, hogy most nagyobb a felelősségem, tehát többet várnak el tőlem a haverek, a barátok, a madarasi fiatalok, mert én vagyok az alpolgármester.
Ez így van, viszont úgy érzem, hogy ez engem fel is tölt, hiszen tudok teljesíteni, és ez nekem örömet okoz. Főleg, hogyha másoknak az igényeit, a kívánságát tudom teljesíteni.
Bíró Éva vagyok, a Kisferenc Általános Iskola igazgatója. Idei tanévben 242 gyermek tanult az intézményünkben. Van egy óvodai csoportunk, 3 napközis csoportunk. Az óvodai csoportaink 77 óvodás gyerekkel működnek. Az előkészítő 1-4 osztályos csoportok 88 gyerekkel működnek, és a gimnáziumi osztályok, tehát az 5-8 osztályok pedig 77 gyerekkel. Nincs párhuzamos osztályunk, egy sor osztállyal tanulunk.
Kimondottan csak csíkmadarasi gyerekek tanulnak itt, vagy valahonnan beszállítanak?
Kimondottan csíkmadarasi gyerekeink vannak. Napközibe volt tanév közben egy tanuló, aki éppen a szülők munkahelye miatt lett idehozva, amúgy nagy részt, mint madarasi gyerekeink vannak.
Pár éve igazgatja itt az intézményt. Fogyóban van a gyereklétszám, stagnál vagy növekszik? Mi a helyzet itt Madarason?
Sajnos nem mondhatjuk azt, hogy stagnálna, mert az utóbbi években fogyott a gyereklétszám. Nagy részt a külföldön munkavállaló szülők gyerekei mentek el iskolába, hisz a család kiköltözött, akkor szerencsésebb volt a gyerekek számára is, hogyha a családdal tartanak, és ott végzik a tanulmányaikat.
Nehéz dolga van itt Madarason egy pedagógusnak, hogy online kell tanítani, aztán valamikor fizikálisan kell tanítani. Egyik nap ilyen törvény van, másnap olyan törvény van. Hogy tudtak lépést tartani mindennel? Mert gyönyörű szép eredményeket értek el a madarasi gyerekek. Majdnem mindenki kaphatott volna oklevelet, dicséretet. Szép eredmények voltak az idei tanévben is.
Nem volt könnyű dolgunk ez alatt az időszak alatt. Sőt, nem volt könnyű az oktató-nevelő munka megszervezése se ugyanúgy, ahogy más intézményekben sem. Viszont én egy picit elejébe mennék a dolgoknak, hisz újonnan épült elemi iskolánkban teljesen felszerelt informatika termünk van, és az informatika tanár kollégánk olyan szinten felkészítette a gyerekeket, anélkül, hogy tudtuk volna, hogy nekünk online oktatás fog következni, hogy mikor bejelentették, hogy online oktatásra fog sor kerülni, akkor a gyerekeink tudtak online dolgozni. Tehát már be volt járatva nekik az online házi feladat, az online tananyag elsajátítása, és igazából erre utólag jöttünk rá, hogy mit is jelentett az informatika tanárunk munkája. Ami a felszereltséget illeti, tudtunk adni a gyerekeknek számítógépeket, ugyanakkor kaptunk a tanügyminisztériumtól is táblagépeket. Aki egyszer akart, és olyan helyzetben volt, hogy lehetősége volt internetre csatlakozni, annak tudtuk biztosítani az online tanulás lehetőségét. Ami a pedagógus munkát illeti, nem is tudom megköszönni én se, de a szemszülők se a tanerőknek, azt az erőfeszítést is, azt a munkát, azt a hozzáállást, amit tanúsítottak online időszak alatt. Le a kalappal előttük, hisz annak ellenére, hogy nem lehetett az iskolába bejönni, minden módját megtalálták annak, hogy a gyerekekkel szinte személyes kapcsolatban legyenek. Ezt lehetett feladatlapok formájába, lehetett kisebb csoportos találkozások formájába, lehetett pótló órák égisze alatt, nyilván mindig a járványügyi helyzetnek megfelelően próbáltunk cselekedni. A pedagógusok munkáját nagyon sokban könnyítették a szülők, hisz a szülők részéről óriási energia volt idetéve. Tudjuk azt, hogy főleg a kisebb osztályoknál a kisebb és fiatalabb korú gyerekek előrehaladását teljesen a szülő hozzáállása határozta meg.
Meglepetés volt, mert részt vettünk az idén a ballagási ünnepségen is, és 8-os tanuló szintízessel végzett, 6-os 9.97-tel végzett, és ez Csíkmadarason történik, mert azt halljuk mindig, hogy a városban ott érnek el ilyen eredményeket. Lám, ha valaki akar tanulni, akkor itt is elér ugyanolyan eredményt, mint mondjuk Csíkszeredában vagy Marosvásárhelyen.
Csíkmadaras oktatása a történelem során mindig jelesnek bizonyult. Nagyon sok mérnök, pedagógus, orvos, és sorolhatnám, minden területen volt Madarasról kinőtt szakember. A községvezetésnek mindig szívügye volt az infrastruktúra megteremtése, ezen nem volt szabad múlni a gyerekek oktatásának. Mindig jól felkészült szaktanáraink, pedagógusaink voltak, és vannak jelen pillanatban is. Ezzel a falusi iskolából kikerült szintízes tanulókkal, vagy városi iskolákban lévő szintízes tanulókkal, falusi oktatás összehasonlítása a városi oktatással, hát én ezzel úgy vagyok, mint a jó Székely bácsi, hogy maga magát megmutatja. Nekem nem fáj az, hogyha azt mondják, hogy falusi iskola vagyunk. Hát persze, hogy falusi iskola vagyunk, de azt is mellé kell mondani, hogy mi a hozadéka annak, hogyha egy gyerek egy falusi iskolában tanul. Ugyanolyan felkészültségű tanárokkal, mint városi iskolába, ugyanazokkal a lehetőségekkel, sőt, még mellé társul az iskolában lévő fegyelem, nyugalom és kiegyensúlyozottság, hisz nem kell mi rohannunk, hogy jön a váltás, jaj, rohanni kell most a másik órára, hanem nyugodtan és higgadtan tudjuk végezni a munkánkat. Jelen pillanatban egyes fokozat is szaktanár közösségünk van, úgy óvodában, mint 1-4 osztályban, mint 5-8 osztályban, és olyan felszereltségű iskolával rendelkezünk, amit nem tudom, hogy városi iskola tudhat-e magáénak.
Ilyen körülmények között van gyerekelszívás?
Ez még nem divat. Karcfalvára vittek el legénykéket, mivel ők jégkorongozók, és ahhoz, hogy teljes gőzzel be tudjanak kapcsolódni a jégkorong életbe, az edzésekbe, ahhoz szerencsésebb volt, hogyha ott járnak iskolába. Nem igaz, hogy jól esik az iskolának, de itt a gyerekek haladása az elsődleges cél, és biztos vagyok abban, hogy nagy tisztelettel vitték el tőlünk.
Mire a legbüszkébb az igazgatónő? Mert annyi diákot kitüntettek ilyen versenye, olyan versenyre, a tanulmányi eredményekért, hogy bizonyára, amikor vége az évnek, akkor azt mondja, hogy látszik a munkánk eredménye.
Roppant büszke vagyok erre az eredményre. Roppant büszke vagyok a gyerekeinkre. Még büszkébb vagyok a munkaközösségünkre, hisz akkor tudunk eredményes munkát elérni, hogyha az ember jól érzi magát a munkahelyén, azt nem munkahely szinten tartja tiszteletbe, hanem hivatásának érzi a beosztását, és azt mondjuk ugye, hogy az ember megszenteli a helyet, ahol van, és ennél fogva az iskola egy szent hely, amit gyerekek és tenni akaró pedagógusok szentelnek meg.
Bira Éva igazgatónőről tudjuk, hogy nóta és népdalénekes is, akkor itt dalolva megy a munka? Dalolva érik el ezt a szép eredményt?
Hát, hogy dalolva érjük el, azt nem föltétlen mondanám, viszont, hogy jó kedvel, jó hangulattal próbálunk előrelépni, az biztos. Ami az énekesi pályámat illeti, az másodlagos, az megadja nekem azt az energiát és azt a hangulatot, amivel tovább tudok lépni, és tudok teljesíteni a szakmámba. Azt szoktam mondani, hogy egy jó kulturális esemény, egy kulturális műsor, egy nótaéneklés, egy program felér egy pünkösdi búcsújárással.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
József vagyok, a Csíkmadarasi Népizenekar vezetője.
Most hány taggal működik a zenekar?
A zenekar jelenleg 17 tagú, tehát 17-en járunk próbálni. Többé-kevésbé van egy beteg zenész kollégánk, egy harmonikás, aki jelenleg nem tud jönni, de reméljük, hogy meggyógyul. Van 8 hegedűs, van 3 harmonikásom, egy nagybőgő, egy cimbalom, egy brácsa és 3 klarinét. A legfiatalabb zenész kollégánk az 8. osztályos, és a legidősebb édesapám, aki 78 éves. Ez a pandémia nagyon megviselte a zenekart, úgy mondott tavaly, mivel hogy az első esztendünk volt, hogy nem tudtunk fellépni nyilvánosan. Ez nem azt jelenti, hogy mi nem találkoztunk és nem próbáltunk. Ahogy engedte a törvény meg a lehetőségek, mi azért hetente találkoztunk, betartottuk a szabályokat, nagy teremben, iskolában próbálunk jelenleg. Ez az alapja az egész zenekarnak, a meglétének. A sok próba. Próba nélkül nem működnek ezek a dolgok. A repertoárunk is úgy van kialakítva, hogy egyre nehezebb, és minden héten hozzá kell egy kicsit tanulni. Azt viszont, ha nem gyakoroljuk, akkor kiesünk. De én azt mondom, hogy minket a pandémia nem viselt meg, sőt, erősebbé tett. Most mi nagyobb lett a ragaszkodás a zenekaron belül, hogy mikor lesz próba, biztos-e, hogy lesz szerdán próba, ne maradjon el a próba, meg kell találkozunk, mert hogy csak ez maradt. Tavaly mindenki azért nagyjából otthon ült, ahelyett, hogy ment volna hétvégén muzsikálni, mivel hogy a zenész kollégák rendszeresen járnak lakodalmakba, mindenféle rendezvényekbe, mulatságokba.
Többféle stílust tudnak játszani, és nagyon híres énekesekkel is megtaláljuk önöket.
Az, hogy mi mit játszunk, ez rendszerint vitát gerjeszt. Egy szóval mi magyar muzsikát játszunk. Mit jelent az, hogy magyar muzsikat? Az értelmező szótár szerint a muzsika szó szórakoztató zenét jelent. Mi ez alatt azt értjük, hogy mi játszunk népdalt, katonadalt, magyar nótát, magyar cigányzenét, klasszikus zenekari feldolgozásokat. Ezekkel a hangszerekkel, amiket én már felsoroltam. Hogy ez most milyen stílus, hát azt én mindenkire rábízom, hogy döntse el magának, hogy mit gondol erről. Erre nem lehet azt mondani, hogy ez most eredeti népi muzsika, mert nem az. Ez egy ilyen világ. Én annak idején ebbe születtem bele, én ezt vettem át a szüleimtől, meg a kollégáimtól, és én ezt próbáltam tovább fejleszteni magunk módján. Igen, sok énekessel dolgozunk, együtt dolgoztunk, zenekarnak nagyon sok előadása volt 15 év alatt, és az előadásoknak is megvolt, hogy milyen jellegű előadást kell tartsunk, vagy végülis mire volt igény, vagy mit vettek meg valójában. Valamikor csak tiszta zenekari produkcióval állunk elő, ahol csak zenekari számok vannak, és akkor van egy másik fajta, úgymond előadás, amikor magyar nóta énekesekkel dolgozunk együtt. 15 év alatt Erdély Színe Javával dolgoztam együtt, kezdve Cseh Judittal, folytatva Kós Évával, Szilágyi Sándorékkal, Miklós Szilviával, Gyárfás Istvánnal, akkor fenn a kolozsvári művészekkel, Maneszenségkel. Nagyjából, aki ezen a palettán rajta van, és aki foglalkozik ezzel a dologgal, hogy magyar nóta, azokkal mindenkivel dolgoztunk. Ez arról szól, hogy van egy előadás, például fel kell lépni kolozsvári magyar napokon, és akkor Maneszenség meghívnak, hogy mi legyünk a kísérőzenekar, ilyenkor a repertoár, gyakorlunk, utána nézünk. Az előadás előtt gyakorlunk egy fél órát együtt, és működik. Ez azért működik, mert mindenki tudja a dolgát. Ők profi emberek, mi meg a magunk módján amatőrként igyekszünk profi módjára viselkedni.
Minden művész az más, és mégis a kívülálló az úgy látja, hogy minthogyha folyamatosan együtt próbálnának, és minden olyan összhangban van, de bizonyára ez nagy koncentrációt igényel, mert minden művésznek bizonyára megvan a maga stílusa, hogy ő hogy énekel ugyanazt a népdalt, lehet, hogy Kós Éva egyféleképpen énekli, Buta Árpika másféleképpen énekli, de önök le kell kísérjék.
Nem jelent igazából gondot, mert hogy mi is ebben a világban vagyunk, ebben nőttünk fel, ezt csináljuk, tehát a magyar nóta világába, a népdalok világába, mi már eleve ezeket a dallamokat mind tudjuk. Na most, hogy Kós Éva egy picit így énekel, egy gyorsabban, lassabban, vagy dinamikusabban, azt ott helyben kell érezzük róla, hogy ő most hogy akarja előadni, és ez nagyjából működik. De megint csak az a követelmény van itt, hogy a zenekar gyakorlatba kell legyen, kell tudja azt, amit elvállal. A zenekarunk az egy amatőr zenekar, egyetlen egy profi hegedűsünk van, aki most végez Kolozsváron hegedű szakon, meg van egy zenet tanárunk is, akinek ugye ez a szakmája, de mindenki másnak az alap szakmája egyéb. Nekem van gátőröm, heggesztőm, villanyszerelőm, én még gyomdába dolgozok, viszont van egy nagyon nagy közös dolog mindenkiben, az, hogy nagyon szeret zenélni.
És nagyon profin szeret zenélni, annak ellenére, hogy nem ez a szakmája, mert a Csíkmadarasi Népi Zenekar az nagyon elismert. A Marosvásárhelyi Rádióban is halljuk időnként. Ez nem jelent egyfajta terhet is, hogy ismertek vagyunk, és nagyon sok fele ismernek minket, és akkor várják azt a színvonalat, amit megszoktak tőlünk?
Idézném Ferenc Angéla, Hargita megyei kulturális központi igazgató nőjének a szavait, amit ezelőtt két héttel mondott nekünk, hogy Madaras egy muzsikáló falu. Ez azt jelenti, hogy a muzsikálásnak, a zenélésnek itt óriási hagyománya van, örökségünk van. Visszamegyek az időben, az 1950-es években már létezett ebben a faluban vonószenekar. Miért mondom, hogy vonószenekar? Mert abban az időben inkább csak a rezes banda szolgáltatott például bálokon zenét. Lakodalmakba a rezesek nem jártak, viszont addig, amíg megjelentek a falusi vonószenekarok, addig csak cigány zenekarok voltak. Voltak cigány familiák, például Rákoson, a Sinka nemzetség, vagy Karcfalában a Hangya nemzetség, akik szolgáltatták a mulatságokban, lakodalmakban úgymond vonószenét. 1950-es években viszont megalakult Madaroson is az első vonószenekar, ami nem fúvószenekar. Tehát amit elfogadtak, amit kezdtek hívni. Ez éppenséggel a nagybőgős és a testvére, a harmonikás, akit mondtam, hogy beteg, annak az édesapja volt az első, aki megalakította az ilyen zenekart. Nőttek a fiatalok, már volt akire felnézni, jöttek a gyerekei, ami ugye szintén zenészek lettek. 70-es években már három vonószenekar volt a faluban, Bíró Ernő primás vezetésével, Váncsa Győző primással és Antal Primásra. Ezt a sort folytatta 86-ban a kicsi zenekarom, Csáki Elemér és Antal Tibor primásokkal. Tehát egy 40 év alatt, 30 év alatt hirtelen mindjárt 5 zenekar volt a falunak. Ezt még mellé kell tegyük, hogy a 70-es években, 76, Marci Tanító bácsi Miklós Márton összefogta először ezeket a zenekarokat. És valójában ez az örökség nekem, hogy nem én találtam ki, hogy együtt zenéljen mindenki. Ez már Madarason megtörtént 76-ban, és nem is tudom, 78-ban itt volt a bukaresti Román TV magyar adása, és készített az együttese és a zenekarral egy kis filmet. Én kicsik el voltam akkor, de én tudtam, hogy itt már volt ilyen, és ez működött, és ez biztos, hogy jó lehetne, ha még egyszer neki foghatnánk. Mivel, hogy ennyi felmenője van a faluba ennek a zenének, itt bizonyos színvonal alakult ki, amit bizony mindenki jobban szeretett volna csinálni az elődeinél. Volt egy egészséges versenyszerelem. Ezt azért mondom, hogy én, amikor hatodikos koromban elkezdtem zenélni, hát én is édesapámnak a zenekarát hallgattam a kultúrház ablaka alatt, hogy ők hogy zenélnek, és akkor néztük, hogy hát ezt mi is el kéne érjük, sőt, még azért mi emellé szeretnénk tenni egyebet is. Tehát ez így működött, egy egészséges versenyszerelem volt, és ezáltal kialakult Madarason egy nagyon magas színvonal ebben a műfajban. Más falukban is vannak zenekarok, de valahogy ott mindig átléptek. Tehát ez így jó, engedjet, hadd menjen, de Madarason azért tudtuk, hogy ez jó zene. És ahogy telik az idő, megjelent ez az egészen más világ, úgymond a muzsikálás, szórakoztató zenét átvették a billentyűk és az elektromos hangszerek világa. És ez egy nagy sebet ejtette ezeken a zenészeken, ezen a műfajon, és én arra gondoltam, hogy tegyünk valamit, hogy maradjon meg bár hangzásilag ez az egész világ, mert most ugye van egy billentyű, van egy hegedűs, elektromos hegedűs, és ezt az egész dolgot ketten elrendezik. 2006-ban, amikor én ennek nekifogtam, akkor arra gondoltam, hogy ha egyébét nem, akkor magunknak zenéljünk. Mert mindenki szereti ezt a műfajt, és csak itt lehet, már csak itt lehet. Ilyen zenekarok már úgymond szárazon nem léteznek. És akkor így kezdődött az egész. És éreztem, hogy mindenki akar valami, mindenki jönni akar, akkor fogjunk neki, és valamit csináljunk. És mit jelent, hogy csináljunk valamit? Kedvet azzal lehet fokozni, hogyha lesz előadás. Na most egy előadást megszervezni, hát én amikor azt mondtam az elején, hogy ha felléphetünk Karcfalába, bár egyszer életünkben, mindent megnyertünk. Én a világítság gondoltam, amikor útnak indultunk, Miklósvári Magyar Napokon, vagy Sepsiszentgyörgyi Napokon 6-szor lépünk fel egymás után, tehát óriási nagy utat jártunk be, és úgy látszik, hogy volt értelme ennek az egésznek. Itt nem pénzről van szó. Elsősorban elkölcsi dolgok ezek, hogy meg tudjuk csinálni, vagy nem. Viszont hát én megértettem, hogy ennek van egy nagy értéke, próbáltam helyet keresni ezen a szórakoztató ipari piacon, úgy mond, hogy tudjuk mi is fellépni falunapokon, és sikerült, megértették a polgármesterek, hogy igenis meg kell, hogy hívjanak minket, mert ennek van értelme. A nyilvánvaló eredménye ennek az egésznek, hogy mi fellépünk valahol, az az, hogy a helybéli zenészek, akik annak idején 20 évvel ezelőtt a hangszereket elrakták, majd jött a másik világ, akkor szépen eléveszik a hangszereket, és nekiállnak, és próbálnak, és igyekeznek a maguk módján. Van egy hatalmas erkölcsi része az egész dolognak.
És a fiatalok is azt mondják, hogy ha ők meg tudják csinálni, akkor bizonyára majd mi is meg fogjuk tudni ezt csinálni.
Erről van szó, hát ennek én nagyon örvendek, mert az elején úgy látszott, hogy így maradunk, ahogy vagyunk. Tehát ez a korosztály, édesapámék, meg az én generációm, ezzel ez a műfaj meg fog halni. Így látszott. De tévedtem, hál' Istennek. Vannak Madarason is nagyon tehetséges fiatal gyerekek, harmonikás, hegedűsök, akik ugye képesek elvégezni főiskolát is, viszont nem hagyják a mi műfajunkat, jönnek velünk és nagyon szeretnek. Tehát úgy látom, hogy átmentettük az egészet a következő generációnak.
Van jellegzetes madarasi népzene?
Hogy madarasi így kimondottan lenne, nem tudok én erről. Viszont van Szalai Zoltán, doktor úr, aki erről azt hiszem, hogy egy 500 oldalos könyvet írt. Én erre csak azt tudom mondani, hogy beleszülettem annak idején egyfajta repertoárban, amit játszottak a szüleim, édesapámék, meg a keresztapáim, abban volt népdal, volt katonadal, volt szórakoztató zene. Én ezt vettem át. Erre nem mondhatom, hogy ez helyi népzene lenne, viszont mi nagyon szeretjük és magunkénak tartjuk. A mai napig.
Gál Levente vagyok, testnevelő tanár, alapszakmámat nézve, de most egy 5-6 éve csak saját vállalkozással foglalkozom.
Pontosan mivel?
Kisebb turisztikai vállalkozást indítottunk 2000-es évek közepén, és most arra nőtte úgy ki magát, hogy most már egész embert kíván.
És akkor mi lesz a tanári szakmával? Jegeljük egy ideig?
Szerintem összevág, mert a turizmus az elég sok ilyen feladatot elém tár, amihez jól jönnek a régi tapasztalatok, és hát emellett még elég sokat foglalkozok ilyen gyerektáborokkal, akár csoportoknak, programszervezéssel, úgyhogy mind testnevelő tanár, most úgy gondolom, hogy egy ideig nem fogok visszatérni a pályára, de a tapasztalatok, amik megvannak, azok most nagyon jól jönnek.
Nagyon sokszor, hogyha valaki vidéki turizmusba kezd, akkor általában panziót üzemeltet, motelt üzemeltet, de itt Csíkmadarason a Zsigmond Malom fogadóba vagyunk. Ez mitől másabb, mint egy panzió, mert én kívülállóként úgy látom, mintha olyan lenne, mint a panzió.
A panzió igazából az egy modernebb kifejezés, egy modernebb vállalkozás forma. Fogadók voltak régebb is. Tehát a fogadó az azt jelentette, hogy még a régi időben, amikor lovaskocsin hajtottak fel Budára országgyűlésre, akkor megálltak különböző településeken, ahol volt a fogadós, ahol kinyitotta a fogadónak az ajtaját, a gazdasszony megnyúzott egy csirkét vagy egy bárányt, és elkészítette azt az ételt, ami a háztájékán termett, az alatt a kocsis a lovakat megabrakolta, és az istáló nyitva volt, és a fogadó szó az egy kicsit régebbi, nekünk ez jobban tetszik. Egy 100 éves vízimalom mellé mi inkább egy fogadót szerettünk volna csinálni. Itt is lakunk a családunkkal, van egy kisebb gazdaságunk, az élelmiszereknek nagy részét azokkal az ízekkel, azokkal a tudással, azzal a formába szeretnők ismertetni, ahogy a nagyszülőktől tanultuk, és ebből kifolyólag, mivel a hely hozza magából a 100 éves malom történet, ezért mi a fogadó elnevezést jobban szeretjük, meg így is szeretjük használni. Sajnos nagyon sokan úgy neveznek minket, hogy a Zsigmond Malom panzióba jövünk, ettől egy kicsit föláll a szőr a hátunkon, de hát sok helyen a média, Facebookon így csúszott el, így is szerepelünk köztudatban, de mi a fogadó elnevezést szeretjük jobban.
Hány turistát tudnak fogadni?
A vállalkozás kezdetén 2006-ban épültek a kis épületek, akkor 10 szobával indultunk el. Utána még bővült 1-2-vel, most a Covid időszak előtt még vagy 3-mal, úgyhogy összesen most van egy 14-15 szobánk, amit csak a vendégeknek tudunk biztosítani. Emellett épült egy ilyen modernebb, minden engedélynek megfelelő konyharész. Valójában nem úgy működünk, mint egy útszéli motel vagy étterem, hogy bárki bármikor bejöhet, és akkor itt rendelkezhetik, hanem mindig előre megbeszélt fogadás történik. Eseményre is akár kisebb családi társaságok, baráti közösségek, kisebb cégeknek, akár ilyen többnapos itt létet. Mivel, hogy itt lakunk mi is, nem az alkalmazott nyakkendős pincér várja itt a vendéget, hanem azt tudjuk szívesen látni, megfogadni normálisan, aki előre bejelentkezik. Aki csak úgy átmenetben van és beugrik, benéz, nagyon örülünk neki, köszönjük, hogy ránk gondol, megkínálhatjuk egy kávéval, teával, ásványvízzel, de étkezésre nincs lehetőség. Olyan eseményeket, olyan rendezvényeket tudunk vállalni, amit előre már tudunk. A vendégek szempontjából meg nagyon tudatosan, a kezdetektől fogva, csak azokra a szálló vendégekre fókuszálunk, akik veszik a fáradtságot, és azelőtt egy-két héttel, egy fél évvel, vagy akár évvel előtte lefoglalják, hogy ők szeretnének ennyi időt itt tölteni. Aki itt átutazik, és egy bőröndel megjelenik, hogy kell neki egy éjszakára egy szállás, arra mi nem vagyunk képesek.
És bizonyára, aki önöket választja, az tudja, hogy hova jön, tehát nem egy 5 csillagos szállodát kell elképzeljen. Itt van a természet ölén, itt szaladgál a kutya, itt lehet állatot látni, csobog a patak, tehát ilyen mesebeli helyre érkezik távol a főúttól. Igaz, hogy a vonat úgy halszik, mint hogy itt menne el az ablak alatt, pedig az is jó távol van tőlünk. Tényleg idilli a környezet. Olyan vendégek érkeznek-e, akik nagyon igényesek, tehát zavarja a kutyaugatás, minden zavarja, de valahogy ide tévedett?
Általában, és ez kezdetektől fogva sikerült kialakítani, ugye a Covid az megint tört az egész történetet, ez most egy átmeneti időszak. Nekünk mindig úgy jöttek a vendégek, akik már ismertek engem, ismerték azt, hogy mi az, amit próbálok én átnyújtani a vendégeknek élmény szinten. Én a turizmust 2000-ben kezdtem el. Akkor voltak az első csoportjaim, akkor mentem, szerveztem. Nem itt, akkor még az a hely még álomba se volt meg. És akkor összegyűjtöttem egy csomó ismeretet az erdélyi akkori vendéglátásról a 90-es évek vége fele, 2000-es évek eleje. Láttam hideget, meleget, kóstoltam jót, rosszat, és abból tudtam, hogy abban a korszakban, abban az időszakban hol áll körülbelül ez a falusi turizmus, ami akkor volt. Egyre több megkeresés jött, hogy Levi, olyan jó programokat szervezel, jövőbe is akarunk 50 fős busszal jönni, télen is akarunk sítáborba jönni, akkor jöjjünk már tavasszal is, mert még nem voltunk, és kialakult egy olyan vendégköröm egy 4-5 év alatt, több száz embert ismerve meg évente, akikkel megismertettem azt a világot, amit én úgy érzem, hogy nélkülem nem ismertek volna meg. Mert én nem csak a főút mentén vittem a vendéget, hanem olyan helyre is, ami nem volt rajta mondjuk a térképen. Összeraktam ebből úgy magamnak egy olyan vendégkört, egy olyan igényt, amit tudtam, hogy én ezt szeretném kiszolgálni. És mivel ezek a vendégek voltak az első fecskék, akik a meglévő saját fogadónkba eljöttek, ők nagyon jól tudták, hogy hová jönnek. És ők küldték a többieket, és teljesen nem azt mondom, hogy szembe menve, de nem a modern marketing irányt követve, tudatosan építettük ki azt a vendégkört, aki vágyik erre a miniőre, vágyik erre az érzésre, és én így szeretem a legjobban megfogalmazni, vissza tud lassulni ehhez a helyhez. Tehát itt egy nap alatt, két nap alatt nem tudja megérezni azt, hogy miről szól ez a történet. És hál' Istennek a vendégeinknek a zöme ezt nagyon jól megértette. Akik fontosak és felhívnak, azok nem egy éjszakára jönnek kettőre, hanem azt mondják, itt akarok tölteni 4-5 napot minimum.
Most beindulóban van a turizmus? Mernek jönni a turisták?
Igen, a tavalyi év ugye az volt, ami nagyon sújtott. Az ember a tartalékait észszerűen felhasználva, jó székely ember módján mindig kell legyen tartalék. Nem is volt ezzel a tavalyi évvel bajunk. Kicsit megpihentünk, kicsit más dolgokat csináltunk, kellett ez az időszak. Én pozitívan éltem meg a tavalyi évet, annak ellenére, hogy üzletileg a legrosszabb volt az elmúlt 15 évben. De mint ember, mint családapa, én úgy éreztem, hogy ez egy új kihívás, ezzel is szembe kell nézni, nekem jó. Ez a második évnek az eleje, ez viszont a sok bizonytalanság, az össze-vissza nyilatkozatok, hogy nem tudjuk, hogy lesz, így lesz, kell oltás, nem kell oltás, akkor kérik, nem kérik. Tehát az emberek egy év után már kifáradtak ebbe. És most, mikor megjelentek, és elkezdődött is, akik bátrabbak, elindultak, most van egy ilyen beindulási hullám, úgy érzem, ha nem történik valami, nem tudom, Isten csapása, akkor ez a nyár, azt mondom, meg tudja menteni ezt az elmúlt fél évet. Oda kell állni, csinálni kell, valójában, ha azt nézzük, van 4-5 kis ház, tágas nagy udvar, Covid időben is egymástól sokkal távolabb, egymástól sokkal izoláltabban lehetnének az emberek, mint egy 10 emeletes tömbházlakásba. És mégis be kellett zárni egy ilyen helyet. De nem azért, mert nem felel meg mindenféle előírásnak, hanem azért, mert lesz egy panzió, és akkor be kell zárni. Tehát ezek azok a kérdések, amiket az ember utólag magának feltesz, és nem tudsz választani, be kell zárni, be kell zárni. Most látszik egy elindulás, mozognak az emberek, a kíváncsiak, nagyon hiányzik nekik, és én abba bízok, hogy akármilyen nehéz évek jönnek még, van a helynek olyan varázsa, van olyan zártsága, intimitása, hogy meg tudunk maradni valamilyen szinten a piacon.
Önök a Faluvilága című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
György Levente vagyok, csíkmadarasi fiatalgazda. Dániába tapasztalatokat szereztem, itthon letelepettem, és szeretnék itthon megélhetési lehetőséget teremteni magamnak.
Van nagy terület, van ahol gazdálkodni itthon Madarason?
Hát az úgy van, hogy kapjuk, marjuk. Van annyi terület, hogy egy 20 fős állat gazdaságot el tudok látni belőle.
Szarvasmarhák?
Igen, teljelő szarvasmarhákat.
Dániában is hasonló profilban dolgozott?
Dániában egy 64 ezer darabos nyírszfarmú voltam. A földművel és ágazatával foglalkoztunk. Én szezonmunkára jártam ki a földekkel, amikor kellett dolgozni. A többit itthon mellette a gazdaságot vittük addig. Szüleim, nagyszüleim, aki csak tudott segíteni.
Az ottani tapasztalatokból mit lehet meghonosítani itt Madarason?
Bármit meg lehet honosítani, csak elvi kérdés, hogy az ember hogy áll hozzá. Ott is vannak olyan földek, mint itt. ugyanaz a megművelése. Technológiát láttuk, próbáljuk alkalmazni.
Mindenki azt mondja, aki külföldön jár, hogy ott más a világ, más az emberek hozzáállása. Hát ha itt akarunk haladni, akkor itt is meg tudnánk azt csinálni, mondjuk Svájc nélkül is, meg Dánia nélkül is.
Itthon is ugyanaz a megélhetési lehetőségünk van, mint külföldön. Tehát a székely ember, mióta a világ, és saját lábán meg tudott élni. Nem kért kölcsön, amennyi volt, annyiból megél. Mi is azt szeretnénk, hogy a saját termékünket, tehát a táját, azt valamilyen formába feldolgozzuk, ne pedig a tájgyaraknak, vagy a piacra való állodjuk.
Ez már folyamatban van, vagy egyelőre még a tejet leadja?
Ez úgy a tájleadás mellett folyamatban van. Szeretnénk egy vagy másfél éven belül hivatalosra is tenni, most csak a család részére, jó barátok részére készítünk próbasajtokat.
Félkemények, lágyak, többfélét kipróbálnak?
A házat azt, hogy még nincsen élelőpincénk, az egy olyan fél éven belül, ha sikerül, akkor megépítjük. Készítünk paranyicát, krémsajtot, grízsajtot, frissen füstölt sajtot, túrót, vagy vannak ilyen olyan különleges rendelések a barátok részéről, valahol megkóstoltak egy sajtot, próbáljuk meg elkészíteni.
Amit létrehozott, ez önerőből jött létre, vagy kihasználta a pályázási lehetőségeket is?
Pályázati lehetőséget nem használtunk ki. Az uniós támogatás, földalapú támogatás, valamint a szarvasmarhákból, ami jött. Külföldi keresetből egy kicsit hozzátettünk vásárláskor, vagy kölcsönkértünk, de amúgy pályázni nem pályáztunk.
Itt még működik a kölcsönös segítségnyújtás? Mondjuk a hasonló fiatal gazdák, hogyha kell, akkor jönnek segíteni, vagy most mindenkinek van annyi gépe, hogy amikor éppen ideje van, akkor elvégzi az adódó munkát?
Az én részemről működik, tehát bárkinek segítek, és azt látom a madarasi többi fiatalon, aki gazdálkodik, vagy idősebben, hogy mindenki segítőkész. Tehát ha most neked áramlott egy géped, akkor megoldjuk valahogy. Csak beszélgetni kell, kommunikálni kell az emberekkel, hogy légy szíves, vagy én aztán visszasegítem, vagy megoldjuk.
Akkor most már végleg elmaradt a külföldi munka? Most már csak haza koncentrál?
A külföldi munka az már 3 éve elmaradt a család alapítás után. Úgy gondoltam, hogy nem érdemes a gyermeket odakint nevelni. Más a mentalitás, más az életszínvonal. Kicsiből itthon megélünk, megtanul a gyermek mindent. Én úgy szeretném, hogy mi tanítsuk meg a gyermeket az életre, tehát felkészítsük rá, aztán reméljük, hogy jó ember tudunk neválni belőlük.
Akkor azt jelenti, hogy sok munkával, egy kis szaktudása itthon is meg lehet élni, lehet boldogulni.
Igen. Itthon azt mondom, a szaktudás az nagyon fontos. A dolog része az reggeltől estig van, aztán nem csinálja, más nem csinálja. Menni kell, csinálni kell.
Próbál több lábon állni, hogyha mondjuk esetleg nem megy az egyik, akkor még mindig ott van a másik, mert ez a vírusjárvány azért bizonyára betett itt is a gazdaságnak.
Gondolkoztam, hogy építészet megfogni, kicsiben ilyen belső munkálatokra, vagy egy-két házat újrafedni, vagy nem tudom, de lényegében az volt az eredeti szakma. Látok benne fantáziát, de nem tudom, én nem arra születtem. Én gazdálkodónak születtem.
Bővítésben gondolkodik-e, vagy most egyelőre ez a család erejét feléli, és akkor majd esetleg a távlatokban?
A bővítés az nálunk még eddig nem jött szóba, de én azt mondom, hogy egy 20-25 fős állományból egy 6 tagú család nagyszülőkkel mindenki meg tud élni udvaron belül, ha a végterméket feldolgozza. Készítünk sajtokat, és azt adjuk el.
Ezzel műsorunk végéhez értünk. A Hargita megyei Csíkmadarason készült riportösszeállításunk első részét hallották. A második részben Ördög Imre nyugalmazott iskolaigazgatóval, János Ferdinánd, Bogács Lóránd és Bartó Levente vállalkozókkal, Fazakas Imre biogazdával, Imre Lóránddal, a közbirtokosság elnökével, Bálint Gizellával, valamint Tankó Molnár Mária nyugalmazott tanítónővel. Még több érdekességet próbálunk megosztani önökkel erről a településről. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották, a Viszonthallásra.